Folytatódik a Monitor délután, és ahogy ígértük néhány napja, újra itt van dr. Farkas András, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztője. És volt egy ígéretünk, ugye? Milyen égető gondokat kell megoldani egy érdemi magyar nyugdíjreformnak. Ez egy tanulmány, és azt elárultam, hogy azt mondtad nekem négy szem közt, hogy ez életed egyik legjobb műve. És ez azért izgalmas, érdekes és aktuális, mert ahogy itt elmondtad néhány napja, ugye 2025 az egy fordulópont.
Így van.
Magyarországon a nyugdíjrendszer vonatkozásában.
Így van. Így igaz. Magyarországnak el kellett készítenie a magyar alkalmazkodás és ellenálló képességi tervet. Ez a Európai Unió olyan igénye volt, amelynek az egyik pontjában a magyar kormány azt vállalta, hogy nyugdíjreformot is végrehajt, hogy a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát és a nyugdíjak megfelelőségét hosszú távon is tudja biztosítani. Majd mindjárt belemegyünk ezekbe, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Lényeg az, hogy azt vállalták, hogy 2023 idén év végéig el kell készülnie egy nemzetközi szakértők részvételével, bevonásával készített nagy tanulmánynak a fenntarthatóságról, majd 2025. március 31-ig ezt már jogszabályi formában is el kell fogadnia a Magyarország gyűlésnek, és be kell mutatni nyilván az Unió megfelelő.
Ez azt jelenti, hogy 25 második felére már
2025. Ilyen... április 1-től, bár ez nem vicces, igen, téma, de már működnie kell az új elemeknek a nyugdíjrendszerben. És...
ennek nyomán kell majd a nyugdíjasoknak április 7-én vagy 8-án megkapni a nyugdíjukat?
Nem.
Ennek eredményeképpen?
Nem. Ezek a nyugdíjreform az nem azt jelenti, hogy maga a már megállapított nyugdíjakat azonnal megváltoztatják, vagy a nyugdíj megállapítás módját azonnal megváltoztatják, hanem egy olyan kiszámítható új algoritmust építenek be a jogszabályokba, nyilván ezt meg is kell ismertetni a hallgatósággal, meg az érintett jogosultakkal, ami alapján az ő jövőbeni nyugdíjuk változhat, és ami alapján a most meglevő nyugdíjaknak a jövőbeni értéke változhat. Az első dolog, amit nagyon hangsúlyosan meg kell teremteni, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága hosszú távon is pénzügyileg finanszírozható és vállalható legyen. Ha megnézzük a mai nyugdíjrendszer állapotát, akkor mi az, ami egyáltalán fenyegeti ennek a fenntarthatóságát? A legelső dolog az, hogy öregszik a magyar, természetesen jobban tudod, mint én, hogy mennyi gond van.
Sokszor hallottam tőled, igen.
Az előregedés az egyáltalán nem lassú folyamat. Most jelen pillanatban 2023 elején minden ötödik magyar állampolgár az 65 évesnél idősebb. Tehát 20%-a a lakosságnak 65 évesnél idősebb. 2030-ra, ami már csak 7 év múlva van, 2030-ra már minden negyedik magyar 65 évesnél idősebb lesz, és hogyha hosszabb távra, egy kicsit hosszabb távra nézünk előre, akkor 2050-2060 körül elérhetjük azt az egészen elképesztő fordulópontot, hogy a magyar társadalom egyharmada, 30-33%-a 65 évesnél idősebb állampolgár lesz. Ez olyan új típusú megterhelést jelent minden állami újraelosztó rendszerre, nem csak a nyugdíjrendszerre, hanem a szociális ellátórendszerre, az ápolásokra, az egészségügyi ellátórendszerre, a szociális segélyezési rendszerére, ami jelen pillanatban elképzelhetetlen, és nem is nagyon akarták eddig elképzelni, hogy mit jelent az, amikor nem két dolgozónak vagy három dolgozónak kell egy nyugdíjas nyugdíjáról gondoskodni, hanem kevesebb, mint két dolgozónak, sőt adott esetben, hogyha még azt is figyelembe veszük, hogy a gyerekek eltartásáról is gondoskodni kell, meg a nyugdíjak kitermeléséről is gondoskodni kell.
Majdnem egy az egyben.
Akkor majdnem egy az egyes, ami elképesztő, soha nem volt ilyen se a magyar, se a világ történelemben. Ez a fenntarthatósági kihívás, amivel valamilyen módon foglalkozni kell, és ennek ugye számtalan lehetséges megoldása van. Például azt próbálta meg 2011-ben legutóbb a magyar kormány. Egyébként ez teljesen helyes elgondolás volt, hogy szedjük le a nyugdíjrendszerről az összes olyan odafüggesztett egyéb ellátást, aminek a tényleges működéséhez nem a nyugdíjrendszernek van köze, hanem mondjuk a szociális rendszernek, a foglalkoztatási rendszernek, és így tovább. Ezért aztán megszűntek például az összes korengedményes, korkedvezményes, korhatár előtti nyugdíj, azt megszüntették, és helyette jöttek minden egyéb ellátások, amiknek a forrása már nem a nyugdíjkasszában volt, hanem a költségvetés egyéb tételei, például a korhatár előtti ellátás, vagy a szolgálati járandóság, vagy például, ami rengeteg embert érintett nagyon rosszul, hogy megszűntek a rokkantsági nyugdíjak, és helyette lett ez a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, amellyel nagyon sokan nyilván az érintettek közül egyáltalán nincsenek megelégedve. De a nyugdíj szempontból az, hogy levettünk egy sor ellátást a nyugdíjkasszáról, ez nyilván fellélegzést okozott a nyugdíjkasszában.
Hát annak a zsebnek a többit megterhelt. De most ebben nem menjünk
bele. Értelek én, de most mivel a nyugdíj nyugdíjrendszerrel kapcsolatban vállaltuk a...
Értelek.
Tehát onnan kell kínálni, hogy mi a helyzet ott.
Kidobtuk a ballasztot a léghajóból.
Igen, de azt a ballasztot úgy dobtuk ki, hogy azonnal betettünk egy pont ugyanakkor a ballasztot, mert politikai okokból megjelent a nők kedvezményes nyugdíja. Ami arról is beszéltünk már egy párszor, egy hungarikumról van szó, mert az egyetlen olyan korhatár betöltése előtt igénybe vehető nyugdíj, a nők kedvezményes nyugdíja, amit semmilyen levonás nem terhel. Ugye minden normális nyugdíjrendszerben a korhatár betöltése előtt igénybe vett nyugdíjakat, az attól függő nagyságú elvonás terheli, tehát annál kisebb a nyugdíj, minél korábban veszik igénybe. Jellemzően 3 évvel korábbi igénybevételt enged meg egy átlagos európai nyugdíjrendszer, és az 12-15%-kal kisebb összegű nyugdíjat
jelent. De ez bekerült, ez most ezek, már adottság.
Emiatt, mivel benne van, de hát ez egy olyan kérdés, amivel rögtön foglalkozni kell az elején egy nyugdíjreformán, hogy ez hogyan tartható, hogy elegendő-e az, hogy megnehezítik a nők 40-hez való hozzáférést, és nem 40 év, hanem esetleg több év lesz az előírt minimális jogosító idő, miután ez igényelhető, vagy ugye ennek a hátsó megfontolása az, hogy 2010-ben, amikor bevezették a nők 40-et, akkor 62 év volt a nyugdíjkorhatár, most meg 65, és ez a plusz 3 év, ez nem tükröződik a jogosító idő követelményébe. Tehát lényeg az, hogy a 2011-ben elhatározott szigorítások és ellátás leszedésének a ellentétje az nem az, hogy fenntarthatóbbá vált a rendszer, hanem megjelent ugyanazon a pénzen egy nőkedvezményes nyugdíja. Akkor utána egy másik hatalmas és óriási politikai vihart kavaró dolog volt a magyar magánnyugdíjpénztári rendszer visszaállamosítása. Ugye az a bizonyos 3000 milliárd forint, ami a költségvetés egyéb bugyraiban eltűnt, tehát a nyugdíjak ettől nem emelkedtek, és a nyugdíjrendszernek...
Egyéni számlák nem keletkeztek.
Egyéni számlák nem keletkeztek, viszont ami a nyugdíjrendszer stabilitását óriási mértékben növelte, az az, hogy megszűnt az akkor éppen 8%-nyi nyugdíjjárulék, ami a magánnyugdíjpénztárakba áramlott akkor, azt visszairányították az állami központi kasszába, és így a finanszírozhatósága, a stabilitása megnőtt a állami nyugdíjrendszernek, csak hogy az, ami 350-400 milliárd per év arra, tehát ezek sem kicsi összege, de ha arra gondolunk, pont ennyibe kerül most egy 13. havi nyugdíj, amit azóta vezettek be. Tehát most gyakorlatilag a 2010-11-ben a nagy lépték, ugye 4 ilyen nagy változás, az vagy egymást oltotta ki rögtön, vagy a 13. havi nyugdíja sikerült kioltani, most ugyanott tartunk a 0. ponton, tehát a finanszírozhatósággal. Nagy gondok lesznek 2035-2040 között.
De 2025-től változtatni kell, ezt vállaltuk, ugye?
Így van.
A te dolgozatod már benne van ebben a nemzetközi csapatban, vagy benne lehet, amiről most beszélgetünk?
Hát azt, hogy lehet, azt majd kérdezzük meg a kristálygömböktől. Egyelőre fölkérés még nem érkezett. Én megpróbálom, amennyire gyönge gégémből teli, folyamatosan kiáltozni, deep profundis kiáltok, hogy a nyugdíjjal mit kellene csinálni. Nagyon remélem, hogy ha nem is vonnak be, vagy ha bevonnak, az még jobb, de ha nem vonnának be, akkor is a javaslataim valahogy elérnek majd az értő
valahogy
fülekhez, mert ugye a következő itt a megoldás, amiben foglalkozni kell. Hosszú távon akkor fenntartható egy nyugdíjrendszer, hogyha a bevételek és a kiadások nagyjából egyensúlyban vannak. Tehát most vagy a bevételeket kell megnövelni, ami azért nehéz feladat, mert egy létszámában zsugorodó, ugye hosszú távról beszélünk, létszámában zsugorodó aktív korosztálynak kell egy sokkal nagyobb létszámú és hosszabb ideig nyugdíjas társadalom tagjainak a fedezetét megteremtenie, és ez vagy azt jelenti, hogy emelni kéne a járulékokat, ami jelen pillanatban kizárt, mert a munkát terhelő adókat és járulékokat nem lehet tovább emelni, mert a versenyképességünket kidobhatjuk az ablakon, ami főleg arra épül, hogy még mindig olcsóbbak vagyunk, mint néhány külföldi nagy megrendelőnk. A másik pedig, hogy akkor a nyugdíjas társadalomnak a nyugdíját kell valamilyen módon szabályozni, hogy finoman fogalmazzak, ugye, hogy hogyan lehet csökkenteni a jövőbeni nyugdíjvárományokat, és ennek a legegyszerűbb módja mindig az, hogy megemeljük a nyugdíjkorhatárt. Tehát a nyugdíjreform első lépése az, hogy hogyan alakul hosszú távon a nyugdíjkorhatár. Most abban biztosak lehetünk, hogy körülbelül 2035-2040-ig nem kell emelni a mostani 65 éves nyugdíjkorhatárt, ennek sok összetevője van, most ebben nem akarok belemenni, de lényeg az, hogy az emelés kényszere az nem amiatt van, hogy a nyugdíjas életkort elérve hirtelen olyan hosszú ideig élünk, hogy emiatt aztán csökkenteni kéne a nyugdíjhoz való hozzáférést, hanem azért, mert egyszerűen nem lesz fedezet, hogyha
az aktív oldalról
kevesebb fedezet áramlik.
Vagy pótolni kell az aktívakat, ez az egyik lehetőség.
Erre megtesz mindent a kormányzat, ugye ez a termékenység növelésére tett erőfeszítések, csak az a baj, hogy a természeti törvényeket elég nehéz áthágni.
Mire tehát, hogyha, dolgozni fognak, akik meg nem csak az, megszületnek?
Hát hogyha most a termékeny korban lévő hölgyek száma fele akkora, mint a 70-es években. Most fele annyi nő, még hogyha kicsivel több gyermeket vállal, akkor se tudja pótolni egy sokkal nagyobb létszámú anyasági lehetőséget. Ezért aztán a termékenység az nagyon fontos ennek a erősítése, de egyáltalán nem oldja meg a problémát. Egyszerűen nem tud annyi gyerek születni, és ha megszületik, akkor is itt van az a kis probléma, hogy 20 év múlva fog csak megjelenni a munkaerőpiacon.
A 25-ös dátum akkor az fontos, ugye?
Ez nagyon fontos.
Mert addigra nekünk rendbe kell szedni a dolgainkat. Mennyire kell igazodni a többi tagország nyugdíjrendszeréhez? Mert hogy mindenhol különböző. Mi az, ami befogadható az ő részük, és mi az, ami nem? Itt van a nők 40. Azt mondtad, ez egy unikális dolog.
Az én megoldási javaslatom nagyon sok szakértő kollégával egyezően az, hogy nem megszüntetni kell, hanem átalakítani a nők 40-et úgy, hogy az belesimuljon az európai trendekbe, vagy hozzuk vissza azt, hogy mindenki mehessen el a korhatára betöltése előtt mondjuk max. 3 évvel nyugdíjban, mondjuk egy férfi is 62 éves korában igényelesen nyugdíjat, de tudomásul jöv az, hogy akkor egy levonás ér, és élete végig kisebb lesz a nyugdíja, mint annak, aki később megy nyugdíjba. Például erre épül az egyik legfontosabb eleme a svéd nyugdíjrendszernek. Ugye kérdezed, mit lehet? Tanulni lehet a többiektől, kötelező kényszer nincsen, mert minden egyes államnak a saját szuverén joga, hogy a nyugdíjrendszerét hogyan tartja fönn, de nyilván hülye lenne az az állam, amelyik nem figyel a már bevált gyakorlatokra. Ez a best practice, ugye ez az üzleti világban teljesen normális.
Tehát én amióta ismerek ezt a svéd modellt, állandóan mondod, olyan sok mindent nem vettünk át belőle.
Hát majd most a kényszerek. Ugye a svéd modell az úgy terjed, mint egy lassú vírus. Tehát az elején csak a svédek csinálták, most már 4 állam követi az unión belül, és meglepő módon Oroszország veszi át a svéd modell elemeit, meg átvette már a lengyelek, az olaszok, tehát millió helyen alkalmazzák az ő általuk kitalált, meg a pionírokat egyre többen követik. Most a svéd nyugdíjrendszer, visszatérve a nyugdíjkorhatára, ott nem ilyen merev nyugdíjkorhatár van, mint nálunk. Hogy azt mondjuk 65 év és kész, ők azt mondják, hogy 63 kötőjel 69 éves korod között bármikor elmehetsz nyugdíjba, de ha 63 éves korodba mész el, akkor a nyugdíjad egyharmadát, ha megkapod, akkor is már szerencséd van. A teljes nyugdíjra majd 69 évesen, mert ugye a levonásokat úgy kalkulálják. Tehát ott van egy ilyen legyezőszerű meghatározás, és minél korábban mész el, annál rosszabbul jársz hosszú távon, tehát nem is mennek el korábban. Na, az északiak ebben nagyon jók egyébként, például hihetetlenül rövid ideig nyugdíjasok a dánok. A dán férfiak meg a dán nők azok nem halnak korán, nem azért rövid ideig nyugdíjasok, hanem elképesztően később mennek nyugdíjasok, mert egyáltalán nincs kedvük nyugdíjasnak lenni, mert sokkal jobban szeretik az aktív életet.
Ez
alkalmazkodik, lehetőséget ad, és ha már elmész nyugdíjba, akkor viszont baromi magas lesz a nyugdíjad, mert pontosan tudják, hogy rövid ideig kell majd csak fizetni.
Egy laikus kérdés megint, hogyha mindenki úgy csinálja, hogy akarja, ugye? A svédek így, a lengyelek úgy, az oroszok
Hát
az most egy más kérdés, meg mi is. Akkor tulajdonképpen mi köze van az uniónak ahhoz? 25-re, akkor miért kellett nekünk vállásokat tennünk? Csináltnánk úgy, ahogy eddig csináltuk, nem?
A magyar gazdaság általános költségvetési helyzetéhez van köze, hiszen a magyar költségvetésben a legnagyobb egyedi tétel az a nyugdíjkassa. Csak egy számot hadd mondjak, most 2023-ban már 6000 milliárd forintot meghalad a nyugdíjkassa összege, 6110 milliárd forintra lehet számolni most a eddig megismert adatok alapján. Tehát ez a legnagyobb egyedi tétel, ami az egész költségvetés befolyásolja például azonnal, hogy mennyivel tartozunk.
Világos, tehát hogyha mi uniós pénzekért átsingózunk, akkor ők megmondhatják azt is valamilyen helyzet, módon,
így van,
hogy azt hogy költjük
ők
el.
Ők nem akarják megmondani, ők azt mondják, hogy nekünk kell kitalálni, hogy hogyan lehet hosszú távon fenntarthatóvá tenni. És itt jön be nem csak a svédek példája, hanem már 11 állam alkalmazza azt a 27 tagállam közül, hogy valamilyen módon a várható további élettartamhoz köti a nyugdíjkorhatárt, ami egy teljesen logikus elképzelés, hiszen ha a 60 vagy a 65 éves korban mért további válható élettartam az nő, akkor nyilvánvalóan a nyugdíjban töltött idő is nőne, és ez viszont a finanszírozhatóságát megnehezíteni a nyugdíjrendszernek, tehát teljesen logikus következtetés, attól függjön, hogy mikor mehetsz el nyugdíjba, hogy mennyi még az adott évben a te évjáratod várható további élettartama. És ez már megint, ez már 8 államban már működik is.
És az nem befolyásolja, hogy eszem, iszom, dohányzom, nem tudom, mit csinálok, vagy sport. Értelek, csak hát én alapon ez is befolyásolja.
A nyugdíjrendszer nem tud egyedi szociális problémákat megoldani, a rétegek szociális és az évjáratok problémáit tudja megoldani, és erre azt mondja ez a megoldás, amivel én maximálisan egyetértek, és az Magyarországon az egyik első eleme lehet ennek a nyugdíjreformnak, hogy ha nő a 65 éves korban mért várható tovább élettartam, akkor ahhoz igazítva nőnie kell a nyugdíjkorhatárnak is. Nagyon egyszerű példát hadd mondjak, hogyha a 65 éves korban várható további élettartam, ami most egy férfi esetében 14,5 év, most ha a férfiaknál ez 15,5 évre nő, akkor a 65 év helyett 66-ra, vagy 65 év 8 hónapra emelkedhetne, mert kétféle megoldás körvonalazódik. Az egyik az, hogy pont annyival kell nőni a korhatárnak, mint amennyivel nő a várható tovább élettartam. A másik iskola meg azt mondja, hogy kétharmadával kell a korhatárnak nőni, mint amennyivel nőtt a várható élettartam. Ez mind-mind belső viták eredménye lehet, de maga az alapkoncepció az teljesen helyes. Ha tovább élünk, akkor azt ne a nyugdíjas korunkat terhelje, hanem az aktív korunkat terhelje, tehát maradjunk tovább aktív korúak. Rengeteg elemet lehet tanulni a nyugdíjrendszerektől. Az én legfőbb javaslatom az, hogy az automatikus kiegyenlítő mechanizmusokat tanulmányozzuk a világ nyugdíjrendszereiben, meg a szolidaritás az a másik, tehát csak hogy az automatikus kiegyenlítő mechanizmusok közül számtalant be lehet építeni a magyar nyugdíjrendszerbe is. Az egyik legkedvesebb példám a német nyugdíjrendszer fenntarthatósági tényezője, ami attól függ, hogy hányan vagyunk éppen aktuálisan járulékfizetők, és hányan vannak nyugdíjasok, a kettő arányához automatikusan szabályozzák a járulékszintet, a járulékplafont, a nyugdíjszintet. Tehát gyakorlatilag előre be van ez a törvénybe égetve, és nem a politikusok aktuális döntéseitől függ, hanem a törvény előírásaitól, hogy milyen módon változik a nyugdíj, meg a nyugdíjhoz való hozzáférés. És ami a szolidaritást illeti, az szintén külön kiemeli ez a vállalás, hogy meg kell nézni azt, hogy a nyugdíjrendszerben a biztosítási elv mellett, ugye, ami a működés alapelve, ez a munkanyugdíjrendszer alapelve, hogyan alakul a szolidaritási elv, ami egy segédelv a világ összes nyugdíjrendszerében, magyarán, aki önhibáján kívül, vagy akár önhibájából, ez már döntés kérdése, nagyon nehéz helyzetbe került időskorába, vagy például az általunk is említett, amikor automatikusan egyre szegényebbé válik a nyugdíjas, amiatt, hogy ő lemarad relatíve az aktív keresőktől, hogy ennek a kompenzációs rendszerét is ilyen automatikus kiegyenlítő mechanizmusok révén be kell építeni a nyugdíjrendszerbe, hogy ne engedjük azt, hogy a szegény nyugdíjas folyamatosan szegényedjen, vagy a nyugdíjas általában elszegényedjen.
Te jobban érted, hogy ez mekkora kényszer Magyarország vonatkozásában, de mégiscsak az állampolgárból indulok ki. 25-ről beszélgettünk, mikor várható az, hogy bármilyen változás a gyakorlatban is megjelenik az adott év nyugdíjában megjelenik.
Ha a nyugdíjrendszerek reformját nézzük, akkor jellemzően egy évtized kell ahhoz, hogy a változások hatályba lépjenek. Ilyen rendkívüli helyzetben és állapotban, amiben vagyunk, lehet, hogy korábban is bizonyos elemei a nyugdíjrendszernek életbe léphetnek, de mondjuk, ha kötjük a várható további élettartamhoz a nyugdíjkorhatárt, akkor az be lehet most vezetni, hiszen az majd a leendő nyugdíjba vonulókat érinti, és ott lehet, hogy 10-15-20 év múlva kerül majd csak rájuk a sor.
Itt is jogos a kérdés, nem, hogy akkor kell nyugdíjreformot végrehajtani egy országban, amikor minden jól megy, vagy akkor, amikor éppen baj van, ég a ház. Vagy sok minden ég a környékünk.
Nézd, a politikai döntés reakciója az, hogyha nagy gáz van, akkor nyúlunk hozzá a helyzethez. Itt most szerencsére egyéb okokból van nagy probléma, ugye a hozzáférés az uniós forrásokhoz, ez a nagy probléma, és annak az egyik feltétele ez a egyébként Európai Unió jellemzően majdnem minden tagállamában folyamatos zajló nyugdíjreformok alapján történő tanulás és beépítés.
Ez a tanulmány, a te tanulmányod, az hozzáférhető? Bárhol akar a nyugdíjgurú nyúlni?
Portfólió megtalálható.
Igen? Oké. Nagyon szépen köszönöm. Milyen égető gondokat kell megoldani egy érdemi magyar nyugdíjreformnak? 2025 a határidő, ugye az első határidő.
Így van.
Dr. Farkas András, a Nyugdíjgurú News alapító főszerkesztő volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.